Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, folytatódik a Könyvben utazom. Továbbra is Balatoni Józseffel, azaz Jócó bácsival beszélget Olá Andrea, a Tanár vagyok és című könyvről.
Amikor összeállítottad a tematikáját ennek a könyvnek, akkor gondoltál a leendő olvasókra? Annyi arcot mutatsz, ahogyan a borítón is van, és annyi érdekességet magadról, hogy szerintem a kamaszok is megtalálják ebben a nekik fontos információt, miközben egy csomó dolgot elárulsz a szülőknek arról, hogy hogyan érdemes a kamaszok viselkedését figyelni.
Valahogy úgy alakult ki, hogy mindegy könyvemet úgy sikerült megírnom, hogy egy elég széles olvasói bázist le tudok fedni. Tehát ugyanúgy megtalálja benne a pedagógus a szakmai részt, megtalálja benne a szülő a szülői részt, megtalálja benne a teljesen egyszerű, egyik kategóriába se tartozó ember benne azt, ami neki tetszik, vagy a humort, de megtalálja benne a kamasz is azt, amit ő ki tud venni ebből, vagy megismeri a felnőttek világát. Megmondom őszintén, én nem szoktam gondolkodni, hogy ki lesz az olvasó. Tehát én valahogy ösztönösen írok, és ösztönösen jönnek ki belőlem dolgok, és például van egy hibám, vagy hát nem tudom, ez így alakult ki, és azért most már 8 éve írok, én nem olvasom vissza, amit írok. Tehát ahogy kijön, az úgy kijön, utána, amikor megszerkesztették, és picit kipofozta a korrektor, akkor átolvasom, de én nem kezdem el már ezt újraírni és átírni, mert akkor tudom, hogy akkor viszont belekerülök egy végeláthatatlan folyamatba, mert akkor még ez is le, hát akkor ezt a szót is lehetne másként, és stb. Stb. Tehát, hogy én nagyon gyorsan írok, és hogy nagyon-nagyon ösztönösen írok. De előtte én akár hónapokig, évekig a fejemben ezt így pörgetem magamban, hogy mit kéne, hogy kéne, és egyszer csak beindul az írás, és akkor az úgy megmegy.
Azért is kérdeztem ezt a majdani olvasót, mert ugye most a stabil lelkiállapotot említetted az előbb, és hát sokat írsz arról, hogy ez nem volt mindig így. És hogyha például kamaszok olvassák azt, hogy mi mindent csináltál a gimnáziumban, és azt hogyan kezelték az akkori tanáraid, és milyen jó, hogy úgy kezelték, mert végül is ki is csaphattak volna, és akkor lehet, hogy másképp alakul az életed.
Abszolút.
Szóval, hogy mindenféle csintevésben benne
voltam. Minden őrültségben benne voltam.
Miközben jól tanultál.
Ezeket le is írtam, igen.
Ettől hiteles az egész, csak hogy merted leírni.
Bátor ember vagyok, amit tehát, hogy néhányan azt mondják, vagy azt mondanák erre, hogy vakmerő. Tehát, hogy nem, tehát én azt gondolom, hogy őszintének lenni, az mindig bátorság. Viszont az van, hogy képzeld el, hogy tényleg ez volt az a könyvem, amitán rengeteg olyan üzenetet kaptam, hogy úristen, ez a fejezet, ez úgy arcon vágott, és zokogtam, de hogy hozzám közel álló emberek, vagy amikor a nagyszüleim elolvasták, és azt mondták, hogy hát azért ezt nem gondoltuk volna. Vagy a szüleim, amikor ezt így, most gondolom, hogy anyaként egyszer csak látod azt, amiből azért láttál részeket, meg mindig ott voltál mondjuk a fegyelmi tárgyalásokon, a gimiben, de hogy mondjuk amikor azzal szembesülsz, hogy a fiadnak egyszer csak alkohol problémái voltak, mert olyan mélyen volt, és minden napos pánikrohamokkal küzdött, és meg akart halni, amit mindenáron megpróbált eltitkolni mindenki elől, így a szülei elől is, és akkor egyszer csak 15 évvel később ezt egy könyvben így meglátod, na hát ott azért féltem. Hát ott azért féltem, de hogy aztán ugye írok ebben a vállásomról, írok nagyon sok mindenről.
Hát és például arról is, hogy nem volt munkád a diploma után, és ez például a mai fiataloknak szerintem ez egy nagyon fontos információ, hogy ez egy helyzet.
Hát és nekem az egy külön extra helyzet volt, mert ugye én országos vezető voltam az egyetemen, és egy irodában dolgoztam, és 200 embernek az irányítása tartozott hozzám, és közvetettem meg 500-nak. Tehát én vezető pozícióban voltam az egyetemen, a hallgató önkormányzatnál, és egyszer csak kikerültem a munkaerőpiacra, hát én azt gondoltam, hogy figyeljetek, tehát én 5 évig voltam vezető. Hát enyém a világ. Tehát, hogy minimum vezetői pozícióval kell engem megkínálni, amúgy is van diplomám, és bármelyik iskolában szívesen fogadnak, és azonnal igazgató leszek, de minimum munkaközösségvezető. És kijössz, és azt látod, hogy ugyanolyan nulláról induló ember vagy, mint bárki más.
De soha hazamész a szülőfaludba.
És ugye közben ugye történt egy szakítás, és haza kellett költöznöm a szülőfalun, nem Pécsre. Volt pénzem, ott kellett hagynom Pécset, haza kellett mennem ugye 1500 fős kis faluba, iszonyatos mennyiségű álláspályázatot adtam be, és nagyon sokszor eljutottam az utolsó körig. és az utolsó kettőbe estem ki, és akkor borzasztó volt ezt megélni, hogy tényleg évekig vagy vezető, évekig van pénzed, keresel pénzt, mondjuk elbulisztam az összeset, tehát nulla félretett pénzzel, tehát hogy 5 év munka után is nulla félretett pénzzel kezdtem meg a felnőtt életemet, tehát az, hogy én Budapestre költözhessek, akkor az anyukámiktól kellett kölcsön kérnem 200 000 forintot, hogy egyetlen eltűjök én, és egy darab utazótáskával indultam neki.
Meddig tartott ez a munkanél?
Ez fél év volt. Tehát ez ilyen februárban diplomáztam utoljára, és akkor augusztusban kezdtem el dolgozni, és hát addig én mindennel, tényleg mindennel próbálkoztam, elkezdtem már tényleg ilyen mindent nézni, és kulturális munka, meg nem tudom én, akkor ugye utána a helyi általános iskolába elmentek a pedagógusok egy táborba, és akkor helyettesítenem kellett, és akkor 2 hétig taníthattam, és akkor szembesültem vele, hogy a akkori fizetés pedagógusként, amiből nekem kiszámolták a 2 heti béremet, az netto 96 600 forint volt. Tehát én arra 2 hétre kaptam 40 000 forintot. És ott ültem, hogy basszus, itt vagyok 25 évesen, 4 diplomával, évekig vezetőként, és fekszem a gyerekkori ágyamban. Tök egyedül, mármint úgy, hogy kapcsolat meg minden nélkül. És így azt éreztem, hogy innen ez hova? Tehát, hogy mit csináljak, merre menjek? És akkor egyszer azt mondom, hogy jó, hát akkor egy életem, egy halálom, akkor elindulok a nagy világba, tényleg egy utazótáskával, mert nekem már lett állásom, és annak is leírtam a történetét, hogy ez egy ilyen nagyon sorszerű történet volt, hogy napról napra változtak a dolgok, hogy van-e állásom, viszont nem volt hol lakjak. Mert annyira hirtelen jött, és nem találtam lakást, és akkor így tényleg egy utazótáskával barátaimnál csöveztem. Tehát én már úgy jártam be dolgozni, hogy nekem nem volt hol laknom. És akkor találtam egy ismerősnél egy nappalit, ahol aztán egy évig meghúzhattam magam, és ott lakhattam. De hogy azért ezek ilyen nagyon kalandos dolgok, és valaki azt mondta, hogy jaj, mehet, mert ezek olyan, mint egy ilyen gagyi amerikai film, és akkor de mondom, basszus, ez az életem. Tehát, hogy tehát értem, hogy van benne ez a pár ilyen sorszerű dolog, de nézd már meg azt a többi, nem tudom, ultra brutál dolgot, amit én megéltem. De hogy tényleg így visszatekintve, iszonyatos kalandos volt ez az egész, és valahogy onnantól kezdve nekem mindig bátornak kellett lennem. És ez a fajta bátorság hozta el azt, hogy ma az lehetek, aki ma ott dolgozhatok, ahol ma úgy érzem, hogy elértem valamit, letettem majd az asztalra. Nem mondom, hogy nem érhettem volna el többet, mert én azt gondolom, hogy mindig van több, meg mindig van följebb, de én azt gondolom, hogy azért 37 éves koromra azért elég jó helyen vagyok az életemben.
A színház az azért érdekes, mert én például ezt nem tudtam, pedig biztos beszéltünk már róla, de nekem ez kimaradt, hogy te versmondó versenyekre jártál, és hogy ez egy biztonságos közeg volt neked, mert akkor
abszolút,
nem dadogtál.
Abszolút.
Ez döbbenetes és szép is, és milyen furcsa, hogy felnőtt korodra visszajött a színház az életedbe.
Kamaszként már hogy a színházban játszottam, tehát hogy én műzikelekbe meg énekeltem, meg minden volt, és aztán igen, ez így visszajött.
De az hogy van, hogy akkor nem dadog az ember?
Mert ott megtanulsz egy szöveget, tehát ott van, ugye Őzárom tipikus példa. Ezáltal ugye nagyon dadog a hétköznapi életben, de ha megtanulsz egy szöveget dadogás nélkül, akkor azt látod, például én idegen nyelven nem dadogok. Tehát például angolul, olaszul én nem dadogok, mert hogy azt újra tanulod azokat a szavakat. Szóval ilyen volt nekem a színpad is, és aztán egyszer csak tényleg visszajött az életembe, ugye a Momentán társulattal most már 7 éve játszunk különböző darabokat, amiket mi állítunk össze, vagy mi rakunk össze, vagy a kommunikációban dolgozom több színházzal a kapcsolatban is, és most producerként is elkezdtem dolgozni egy darab. Úgyhogy nekem a színház, a média, meg a tanítás, az mind a három egy ilyen hatalmas nagy szerelem, és ugye azt hinné az ember, hogy hát választani kell. És hát én is a pedagógiamet tettem le a voksomat, aztán az élet fejbe kollintott, hogy lehet pedagógusként, és alapvetően egy olyan utat alakítottam ki magamnak, ami azért elég ritka, hogy az ember pedagógus, és médiában van, és nem tudom, színházzal foglalkozik, és amúgy meg azért nem is annyira buta, mint amennyire gondolják.
Uh-huh. Érdekes volt ezt a részt olvasni, amikor leírtad, hogy és akkor mennyi érvet, vagy mennyi dolgot föl tudnak mutatni emberek, hogy mi mindent csinálsz, amit egy tanár nem csinál.
Hogyha megkérdeznél egy konzervatív embert, aki egy régi pedagógus képet dédelget magában, akkor nem találna bennem olyat, amire azt mondaná, hogy na, ez olyan, mint egy pedagógus. Holott én azt gondolom, hogy a szakmai munkám az messze menőleg megfelel annak. Persze a külsőm nem, az életmódom nem, nem tudom én, a beszédstílusom néha nem, a káromkodás néha nem, és a többi, és a többi. De igen, tehát, hogy ezt nagyon jól el tudják mondani, hogy mi az, ami nem.
Azt tudod, hogy honnan ered az a kreativitás, amit a tanításodra jellemző volt?
Azt szokták mondani most is a tréningjeimmel, a trénertársaim, hogy amikor én tanítok, akkor egyszerűen tényleg az látszik, hogy én erre születtem. Abban a pillanatban minden helyzetet tudok reagálni, valahogy fél másodperc alatt gyakorlatok születnek meg a fejemben, ha kapok egy eszközt, hogy akkor ezt most akkor így kell beépíteni. Tehát, hogy valahogy ösztönösen vagyok pedagógus alkat. És ezt már diákként is. Tehát én tartottam mindig, nem tudom, általános iskolában az 50. meg a 100. matematika órát, és ilyen játékos matematika feladatokat írtam otthon kézzel, 20 példányban embereknek ilyen dolgozatszerűen, de már az is játékos volt. És hogy pedagógusként aztán hogy teljesedtem ebben ki, ez meg egyszer a magyarázat, hogy egy baromi jó helyre kerültem a konyfába. Ott akkor még 6 vagy 7 pedagógiai tréner dolgozott, aki élménypedagógiai tréner. És ott én szívtam magamba, és azt mondta az egy élménypedagógiai tréner kollégám, hogy ő azt szerette bennem a legjobban mindig, hogy én kérdezek, és én kíváncsi vagyok, és én akarok tanulni és fejlődni, és ott aztán rengeteg mindent szívtam magamba, és aztán rájöttem arra, hogy ja, akkor én kitalálhatok dolgokat. És a leghálásabb vagyok annak az első időszaknak, hogy engedték. Tehát, hogy az akkori iskola vezetés, meg a kollégáim partner volt ebben, hogy bármilyen idióta gyakorlatot kitaláltam, azt mondja, hogy figyelj, csináld meg, tehát nagy kárt nem okozol. És akkor aztán ülj le, gondold végig, beszéljük át, értékeljük, beszéljük át a gyerekekkel, hogy milyen volt. Tehát, hogy egy olyan indítást kaptam, mert azért ezt tudni kell, és ezt a könyvemben is leírom, hogy én úgy jöttem ki az egyetemről, hogy bármit, csak mindenféle modern tanítási módszert ne. Tehát én úgy jöttem ki, hogy én majd mindent tudok, én kiállok és elmondom a történelmet. Holott én fantasztikus pedagógusoktól tanultam, ugye Petőni, Nacsillától, Priskin, Rizner, Erikától, akik a történelemnek, meg a magyarnak a tankönyvírói, meg ők a kooperatív pedagógiának a non plus ultrái, és az úgy jó volt, de valahogy nem éreztem ezt, és akkor elkezdtem ebben dolgozni, és rájöttem, hogy hát én ezt imádom, mert hogy játszhatok én is, én magam is, és én magam is megmaradhatok gyereknek, és én sem unom magam. Ezek voltak a hajtóerők, és ez már középiskolában is így volt, meg általános iskolában is, én borzasztóan, én fizikailag képtelen vagyok unatkozni, tehát az nekem fájdalommal jár, és akkor én mindig elfoglaltam magam. Naplót gyártottam gyerekként, és akkor ugye jegyeket írtam be magamnak a feleltemre, amit én lefeleltem, és leosztályoztam magam hármasra, mert hibáztam benne. Tehát nekem az egész nagyon érdekes, és ezt nem fogalmaztam, mert most így erről beszélek, nálad mindig megvilágosodom.
De jó.
Minden is alkalommal megvilágosodom, hogy én az egész életemet egy játéknak fogom föl. Tehát egy ilyen, tudod, amikor az ember kicsi, akkor ilyen szerepjátékokat játszik, hogy én most szakács vagyok, én most pedagógus vagyok, és én megmaradtam ebben. Hogy én most itt én egy játéknak tekintem, hogy beszélgettünk, vagy én játéknak tekintem a pedagógiát, vagy a tévében szereplés, vagy a színpadon állás, nekem egy izgalmas játék. És ez nem jelenti azt, hogy ne venném véresen komolyan, és ne tennék bele 1500%-ot, de én valóban megmaradtam abban a, nem tudom, 3-5 éves korban így agyban, hogy ezt játékként is lehet, és hogy így, amiket gyerekként álmodtam, hogy én besétálok egy tévéstúdióba, és akkor leülök, azok így megvalósultak, de közben ott ez játék volt, meg álom. Valószínűleg így van, úgyhogy wow, na, ma már megérte felkelni, hogy ez meg is ott az egész életem egy játék.
De jó, nagyon örülök. Ami nekem az egyik legeslegszebb mondat, ezt muszáj elmondanom, lehet, hogy neked nem fontos ez ebben a sok szövegben, de...
Kíváncsi vagyok, hogy mi ez a mondat.
Hogy azt írtad, hogy volt egy időszak, amikor gimnazista voltál, kamasz volt, és mindenkinek meg akartál felelni, és hogy arra jöttél, hogy két szünettél, és ilyen légüres élet körülötted. Tehát ez annyira gyönyörű. Ez a könyv elején van, és a végére pedig írsz arról, hogy neked mennyire fontos az őszinteség. És szerintem ez egy kamasznak, aki teljesen ilyen elveszett az életében, szerintem ez egy nagyon fontos üzenet.
Meg szerintem a felnőtteknek is egy üzenet, mert hogy nagyon sokan küzdenek felnőttként is azzal, hogy azért nem vállalnak föl konfliktust, vagy véleményt, vagy bármit, mert meg akarnak felelni mindenkinek. És ez például úgy nyilvánult meg, hogy én annyira akartam, hogy engem mindenki szeressen, és én mindenkivel jóba legyek, hogy igazából mindig ahhoz csapódtam, és mindig azzal szittem azt, aki éppen nincs ott, mert akkor becsatlakoztam ebbe. És iszonyatosan kétszínű lettem. Tehát olyan nincs, hogy valaki mindenkivel jobban van. Olyan nincs, hogy valakit mindenki szeret. Ez csak egy ilyen buta vágy. És ez a buta vágy okozta azt, hogy én teljesen meghasonultam önmagammal, és ezt csak azt vettem észre, hogy hogy basszus, engem mindenki utál. Mert hogy rájöttek arra, hogy én nem vagyok őszinte. Mert én mindenkinek azt mondom, amit hallani akar. Vagy mindenkinek azt mondom, amiből engem szeretni fog, vagy bírni fog, vagy kedvelni. És pontosan emiatt utáltattam meg magam. És hát hány ilyen felnőtt van, aki a munkahelyén eljátsza, hogy mindenkivel jó fej, és akkor a háta mögött meg kivel mit beszél, és hányan utálják őt valójában, holott ő ezt csak azért csinálja, hogy szeressék, vagy elfogadják. Úgyhogy ez egy nagyon jó üzenet, és igen, tehát hogy azt gondolom, hogy az őszinteségemnek pont az a titka, hogy nem érdekel, hogy mások erről mit gondolnak. Nem érdekel, hogy ők szeretnek-e ezért.
Hát most influencerként pedig ez egy nagyon fontos kérdés.
És igazából influencerként is lehetnék olyan, azért látunk erre példát, aki nem alkot vélemény közéleti témában, igen. Ő csak terméket reklámoz, ő csak cukiskodik. Én nem tudok ilyen lenni. Én azt gondolom, persze, nem is keresek annyi sok milliót, mint mondjuk ő, vagy nem keresnek meg annyi ajánlattal értelemszerűen, mert azért a kritikus, vagy az őszinte, meg a szókimondó embereket nehezebben vállalja be mondjuk egy vállalat, vagy egy cég, de én azt gondolom, hogy én meg így érzem magam jól, és én nem tudnám eljátszani azt, hogy és igen, minden rendben van, mondjuk a pedagógiával kapcsolatban, amikor tudom, hogy belül fölrobbanok, annyira fölhúzom magam egy-egy dolgon, akkor ezt én kimondom, akkor ezt én kiírom. És persze néha ezzel magamra rántok, és akkor valamikor már így fejlődnek a barátaim, hogy figyelj, mit csináltam már még? Mondom, figyelj, én 3 órát gondolkodtam ezzel, hogy ezt hogy fogalmazzam meg, mert hogy írjam meg, aztán végén ez jött ki belőle, és mondtak, hogy de hát figyelj, tehát olyan kommentáradat van, és ezt tudom, tehát én azért már nagyjából tudom azt, hogy mi az, ami nagyon beüt. És akkor azokat elpróbálom meg úgy megfogalmazni, hogy tudom, hogy ezt át fogják venni online újságok, és akkor ezt úgy le lehessen hozni, de persze nem tudom ezt befolyásolni. De hogy közben rájöttem arra, hogy sokkal könnyebb, az elején nehezebb, amikor az ember elkezd őszinte lenni, mert hogy rengeteg konfliktusa van, meg megbánt embereket. De később meg sokkal könnyebben nem kell emlékezni arra, hogy te mit kamusztál másoknak, hanem mindig azt mondom, amit gondolok. És volt egy osztálytalálkozó tavaly előtt, igen, az általános iskolás, a 20 éves osztálytalálkozó. És akkor én így mentem, és akkor így tök jól beszélgettünk, és akkor már egy nagyon sok pálinka után mondták el, többen álltunk kint egy körbe, és akkor mondták, hogy hát ők azért nagyon tartottak attól, hogy én jövök. Mert hogy ők azt gondolták, hogy hiszen évek óta nem találkoztunk, vagy 10 éve. És ellen látnak, mindenhol látnak engem, újságban, tévében, bárhol, és csak azt gondolták, hogy én majd ide bevágódok, legörgetem magam előtt vörös szőnyeget. És azt mondta az egyik osztálytársam, hogy én vagyok az egyik a kevesek közül, aki pontosan ugyanolyan, mint 20 évvel ezelőtt, és én vagyok a legszerényebb. És ott ültem, hogy ez tök jó, mert én valójában ilyen vagyok, és én akkor jöttem rá, hogy még azok is, akik gyerekkorom óta ismernek, még bennük is egy téves kép él, mondjuk a médiából kijöve, vagy valami, és ez nekem egy nagyon jó bók volt, amikor ezt már egy pár pálinka után kimondták, hogy hát ők nagyon meglepődtek, hogy én ennyire közvetlen vagyok, ennyire normális vagyok, és talán én változtam a legkevesebbet ebből a szempontból, mondták, hogy ugyanolyan, mintha ugyanúgy beszélgetnénk a tesi öltözőben.
Nézem a könyvborítót, és ugye ez a címet könyvének, hogy tanár vagyok is, és azon gondolkodtam, hogy ez most, hogy fölmondtál egy évvel ezelőtt, hogy ez mennyivel mást jelent. Lett egy más töltése.
Igen, tehát kapott egy más értelmezést, nekem akkor ez egy pikírt mondat akart lenni, hogy tanár vagyok és, mert hogy rengetegszer megkapom, hogy meg tanár ilyet nem teszem, amiről már beszéltünk, és erre akartam egy picit ilyen flagmán reagálni ezzel. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokak szemében én megszűntem pedagógusnak lenni azzal, hogy felmondtam. Nem tekintenek pedagógusnak. Azért, mert nem dolgozom teljes állásban egy állami iskolában. De még képzeldem, hogy még az üzleti szektorban is nagyon nehéz volt átvinni különböző ügynökségeken, mert hogy azt mondták, hogy ja, hát Ajocot már nem keressük, hát ő már nem pedagógus. De ugyanúgy pedagógus vagyok, és maradok is.
Hát a hivatásod, a szakmád ugyanez.
És igen. Közben rengeteg helyen tanítok amúgy, csak nem formálisan, hanem minden más dologban, de például a pedagógusok is mondták azt, tehát volt, akitől megkaptam, hogy na jó, akkor innentől kezdve most már kussoljál, mert te már nem vagy tanár. És csak azt mondom, hogy amíg én 10 évig beledöglöttem ebbe, és kvázi szószólója voltam a magyar oktatásnak, vagy a pedagógusoknak, addig tök jó volt. Most, hogy ugyanúgy kinyitom a számat, csak már kicsit a pálya széléről, vagy ilyen félig bent, félig kint, akkor már kussoljak. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt, de igen, tehát kapott egy nagyon érdekes töltetet, hogy én tanár voltam, vagyok és leszek. És ez tök jó.
Ez nagyon jó végszó lett volna, hogyha nem jutott volna még eszembe az erről, hogy amikor eljutottál arra a pontra, hogy fölmondasz, ugye olvastam én is a posztodat, és most is, amikor elbalagtak a diákjaid, tehát hogy benned ez nem változott meg, hogy nem kellett volna, vagy nem tudom, ott húztál egy vonalat, és akkor ez már egy új élet? Vagy ez hogy van benned?
Most is azt gondolom, amit akkor nem gondoltam így, hogy ez életem egyik legjobb döntése volt.
Tényleg?
Tehát, hogy volt olyan barátom, akit felhívtam, hogy figyelj, én nagyon kevés embernek szóltam előre erről, és felhívtam, és mondtam, hogy figyelj, mondom, ez lesz, és így döntöttem, és akkor azt mondta, hogy na végre legalább nem fogsz 40 évesen rákban meghalni. Mert hogy ugyan én nem vettem észre, de én már kiégtem. Annyira megnyomorított a rendszer, hogy kiégtem, és már nem tudtam az lenni, aki igazán vagyok. Már nem akartam innoválni, már csak túlélni akartam, már csak azt akartam, hogy amit még az utolsó energiában bírok, azt a gyerekeknek adjam. És 10 év után rá kellett jönnöm, hogy akkor most kell magamnak. Például én hónapokon keresztül, sőt, majdnem egy évig én betegségből betegségbe estem. És olyan betegségeim jöttek, amit senki nem, tehát elhalt az arc csontomnak egy része, meg ilyenek, tehát ilyen teljesen megmagyarázhatatlan. Akkor a lábam, akkor nem tudom én micsoda, akkor a fogam, akkor a Covid-tól elszállt a memóriám, akkor utána a pulzusom, tehát ilyen olyan betegségeim lettek, akkor utána kaptam egy rákdiagnózist, amiről aztán a műtét után kiderült, hogy hány Istennek nem az, de egy esetleges rákdiagnózist, és így ezek így jöttek így 9 hónapon keresztül, és azt hiszem, hogy figyelj, én nem akarok beledögleni ebbe. Iszonyatosan megviselt, bőgtem, mint az állat, tehát, hogy én egy hónapot bőgtem, de úgy, hogy én álltam a metró megállóban, mentem be az iskolába, és elkezdtem bőgni, hogy basszus, 2 hónap múlva már nem fogok itt bejönni, vagy nem erre fogok menni. Uh-huh. Ez iszonyatosan nehéz volt lelkileg, de most meg, hogy visszamegyek a diákokhoz, akkor azt tudtam nekik mondani, akár a szalagavatón, akár a ballagáson, akár táborban, hogyha elmegyek belük, hogy most azt a jó szót kapják, akit igazán megérdemeltek volna mindig is. Mert már nem tudtam az lenni. Egy nagyon jó visszajelzés volt, vagy nagyon sok jó visszajelzés volt, de az egy diákon volt az, hogy én kiálltam, és én bocsánatot kértem tőlük az utolsó nap, amikor elmentem, hogy én sajnálom, hogy nem tudtam még őértük sem megalkuvó lenni. És azt mondta ez a srác, én említett, és mondta, hogy ez a legtöbb, amit nekünk tájthatott az életről.
Balatoni Józseffel, azaz Jocó bácsival Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom, a gazdaság, a kultúra, az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották, szép napot, jó hétvégét!